Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, az igehirdetési alapigét, úgy, amint azt megírva találjuk a példabeszédek könyvének 3. fejezetében, az 5. verstől a következőképpen. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tarts bölcsnek önmagadat, féld az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Tiszteld az Urat vagyonodból, és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból. Az Úr intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Ámen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, konfirmációmra annak idején kaptam egy ezüst karkötőt, amire egy felirat volt gravírozva, mégpedig az állt rajta, hogy találd meg az ösvényedet. Nagyon szerettem ezt a karkötőt, és sokáig hordtam, és nagyon fontossá vált számomra ez az útmutatás, ez a mondat, találd meg az ösvényedet. És kerestem is sokáig, mint ahogyan mindenki más is, és talán az itt ülők közül többen tudnak azzal azonosulni, hogy sokszor nem is olyan egyszerű ezt az ösvényt megtalálni. Ugyanis az élet sokszor olyan döntések elé állít bennünket, amikor egyáltalán nem egyértelmű, hogy mi lenne a jó döntés. Olyan útelágazáshoz érkezünk, ahol az út a ködbe vész, és nem világos, hogy melyik a helyes irány. Pillanatnyilag döntünk valahogyan, de nem tudhatjuk biztosra, hogy ez hosszú távon is kifizetődő döntés lesz-e. Aki épp most végzős, úgy tudom, hogy van itt olyan, aki végzős, és talán többen vannak, akiknek a gyereke éppen végzős, akár általános iskolában, akár középiskolában, vagy unokája, talán átérzik azt, hogy milyen érzés lehet ez, és most a napokban kellett ugye véglegesíteni a felvételi jelentkezést, most voltak a középiskolákban is ugye a felvételik, és mivel én is voltam ilyen helyzetben, abszolút tudom azt, hogy mennyire nehéz eldönteni, hogy hová jelentkezzünk, hogy mit tanuljunk, hogy mi legyen belőlünk. És felmerül ilyenkor a kérdés, hogy vajon ez egy életre szóló döntés lesz? Vagy később vissza tudunk még fordulni erről az útról? Tudunk változtatni rajta? Mi lesz, hogyha nem jó pályát választunk? Mi lesz, hogyha nem jó iskolát választunk? Nagy kérdések ezek, és súlya van ezeknek a döntéseknek, és abszolút nem egyszerű eldönteni. De akár mondhatom a házasságot is példának, hiszen sok pár ül most itt közöttünk, és a házasság hetét ünnepeljük, és talán a többen emlékeznek az itt ülők közül arra is, hogy milyen volt a párválasztás, vagy az eljegyzés ideje. És ha teljesen őszinték akarunk lenni, akkor még a párválasztásnál is hiába vagyunk teljesen biztosak abban, hogy szeretjük az illetőt, és vele szeretnénk leélni az életünket, de mindig ott bujkál a kétség bennünk, hogy biztosan ez a jó döntés. Jó döntést hozok, hogyha mellette köteleződöm el. Mi lesz, hogyha a párom vagy én megváltozunk időközben? Hogyha nehéz lesz kitartani egymás mellett? Mi lesz, hogyha mást akarunk majd az élettől? Vagy nem tudunk majd együtt élni? Sokszor ezek a kérdések elmúlnak útközben, vagy átalakulnak, és átadják a helyüket más kérdéseknek, de az biztos, hogy mint a házasság, úgy más nagy fordulópontok is az életünkben felvetik azt a kérdést, hogy biztosan jól döntök? Biztosan ez az én utam? Megtaláltam azt az ösvényt, amin járnom kell. Példabeszédek könyvének ez az egyik fő útmutatása, ami többször visszatér a könyv során, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Azt tud bölcsen dönteni, aki Istenre hagyatkozik. Azt találja meg a saját ösvényét, aki képes átadni Istennek a vezetést. Persze ezt mondani könnyű, és ha elolvassuk, akkor tetszik ez a gondolat, de a hétköznapokban sokkal nehezebb ezt megélnünk. Még Jézus is azt mondja, hogy keskeny az az út, ami az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. És még a tanítványoknak sem mindig sikerült Jézus ösvényén járniuk. Pedig ők közvetlen kapcsolatban voltak Jézussal, ismerték őt, vele jártak, de mégis olyan sokszor estek a saját félelmei, bizonytalanságai, kapzsiságuk csapdájába. Hát akkor nekünk, akik már nem ismerjük Jézust szemtől szemben, hanem a Szentíráson tájékozódunk, nekünk mennyivel nehezebb dolgunk van, hogyha Jézusi életet akarunk élni, ha az Isten által kijelölt ösvényt akarjuk megtalálni. Miért olyan nehéz megtalálni az ösvényünket, hogyha Jézus után akarunk menni? Azt gondolom, kedves testvéreim, hogy talán az lehet ennek az oka, hogy a világ, amiben élünk, az teljesen más dinamika szerint működik, mint Isten országa. Egy kedves presbiter testvérünktől kaptam kölcsön egy könyvet a múlt héten, ami úgy írja le ezt az ellentétet, hogy a világi hatalom, a világ, amiben élünk, az a kard királysága, és Isten országa pedig a kereszt királysága. A kard királysága a világi hatalom, mert az alárendelésre épül. Amióta világ a világ, ahol emberek együtt élnek, ott a hierarchia is jelen van. És ez tulajdonképpen nem is baj, mert így tudunk békességben együtt élni, hogyha szabályok és törvények alakítják az életünket. De ugyanakkor, ahol a hatalom megjelenik, ott mindig elnyomás is van. Aki pedig nem engedelmeskedik a hatalomnak, azt megbüntetik. Ezért van olyan sok hatalomvágy bennünk, emberekben, mert sokak számára vonzó az, hogy uralkodhatnak mások felett, hogy irányíthatják mások életét. Így működik ez minden emberi rendszerben, és minden emberben benne van ez a vágy. Isten országa azonban teljesen másmilyen. Jézus nagyon sokat beszél erről. Márk evangéliumában azt olvassuk, hogy azt mondja Jézus, hogy a királyok uralkodnak a népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Láthatjuk, hogy Jézus teljesen másként beszél Isten országáról, mint ahogyan azt mi itt a Földön emberi hierarchiában megszokhattuk. Mert Isten országa sosem alárendelő, hanem mindig alárendelődő. Ez a kereszt királysága. Jézus bármit megtehetett volna, neki isteni hatalma volt, győzhetett volna a rómaiak fölött, a zsidók fölött, mint ahogyan azt sokan várták is tőle egyébként. Megparancsolhatta volna a követőinek, hogy ragadjanak kardot, és álljanak ellent, amikor el akarják őt fogni. De ő nem tette. Teljesen másként viselkedett, mint ahogyan azt várták tőle. És ezért botrány a kereszt, Jézus kereszt halála, mert szöges ellentétben áll mindazzal, amit mi megszoktunk. Szöges ellentétben áll a mi gondolkodásmódunkkal és a mi észérveinkkel. Isten bölcsessége szerint élni azt jelenti, hogy hiába élünk egy alárendelő világban, ahol a hatalomért folyik a verseny, mi nem ezt követjük. Mi keresztényként nem eszerint döntünk, hanem mi Isten országát építjük, és Jézust követve alárendelődőek próbálunk lenni. Ebben pedig az is benne van, hogy a döntéseinkben igyekszünk nem csak a saját önző érdekeinket nézni, hanem mások jólétét is a szemünk előtt tartani. És ez rettenetesen nehéz, és egyáltalán nem jön automatikusan belőlünk. Arra vagyunk programozva, hogy önzőek legyünk, és ahhoz, hogy Isten országát tudjuk építeni, valójában saját magunkon kell túllépnünk. Az emberi természetünkön kell túllépnünk. És most hagyd kanyarodjak vissza újra a házasság példájához, hogy a házasság lényege az nem pont ugyanez lenne. Nem az kellene, hogy megvalósuljon kicsiben, a párkapcsolatban, vagy a családi életben, mint ami nagyban is meg kellene, hogy valósuljon. Hogy a másik kedvéért, akit szeretek, aki fontos nekem, néha megpróbálok túllépni saját magamon. A saját véleményemen, a saját érdekeimen, és ha csak egy rövid időre is, de a másikat helyezem az előtérbe. Nem az a jó házasság, ahol folyamatosan hatalmi harc dúl a párok között, a felek között, hanem az, ahol nem győzni akarnak, hanem együttműködni, és ahol mindketten egyenlően érvényesülnek. Ez megint olyan, hogy mondani könnyű, de megvalósítani tudjuk, hogy sokkal nehezebb. Pál apostol ír erről a Filippi levélben, aki azt mondja, hogy ugyanaz a szeretet legyen bennetek. Egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különbnek tartsátok egymást magatoknál. Ennél jobban nem is lehetne megfogalmazni, hogy mi a házasság lényege. Hogy mi az emberi együttélés lényege úgy általában. Különbnek tartsátok egymást magatoknál. Ezt mondja Pál apostol, és ez a krisztusi élet lényege úgy általában. De miért jobb így élni? Tehetnénk föl ezt a kérdést. Miért jobb a keskeny úton járni, hogyha olyan nehéz, és olyan keveseknek sikerül? Nem azt látjuk éppen magunk körül mindenhol, hogy akinek hatalma van, az jut előrébb. Hogy annak járnak előnyök, hogy azt tud igazán boldogulni. Miért kéne szolgálnunk másokat, hogyha ők kihasználnak bennünket, és a következő pillanatban pedig fölénk kerekednek? Ez teljesen jogos kérdés lenne. De azt gondolom, hogy mint ahogyan az élet más területén is, úgy Isten országa az eredményben és a jutalomban is különbözik az evilági hatalomtól. Lehet hatalmunk, parancsolhatunk embereknek, szerezhetünk különböző materiális javakat, megbecsültek lehetünk mások szemében, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy elégedettek is leszünk. Egyáltalán nem jelenti azt, hogy boldogabbak is leszünk. Ahogyan Jézusnak is felajánlja a kísértő a pusztában, hogy mindez a világi hatalom a tiéd lehet, hogyha leborulsz és imádsz engem. Nem lehet minden hatalom a miénk anélkül, hogy a kísértővel ne paktálnánk. És minden ilyen hatalomnak ára van. Ellenben, hogyha Isten bölcsessége szerint élünk, akkor azt olvassuk a mai igényben, hogy gyógyulás lesz ez a testednek, és felüdülés a csontjaidnak. Milyen szép ez a kép, hogy az önzetlenség, az, hogyha jót teszünk egymással, hogyha egymást különbnek tartjuk magunknál, akkor az nem csak lelkiekben nyújt nekünk felüdülést, hanem ez egy testi változást is hoz. A példabeszédek írója szerint. Ez egy megkönnyebbülés, ez egy gyógyulás, mert rátalálunk a saját ösvényünkre. És azt gondolom, hogy ezt érezzük is, amikor jót teszünk valakivel és önzetlenek vagyunk, hogy mindketten Isten gyermekei vagyunk. Tulajdonképpen mi egyek vagyunk a Jézus Krisztusban. És ez az egység érzés, ez az, ami igazán felüldést hozhat nekünk, és nagyobb boldogságot jelent bármilyen világi hatalom birtoklásánál. Kedves testvéreim, jövő szerdán, hamvazó szerdán elkezdődik a bőti időszak, és Jézus Krisztus elindul azon az úton, ami az ő szenvedésével és a kereszthalálával ér véget, és számunkra is megmutatja azt, hogy hová vezet a kard királysága. Mit tesz az ember, hogyha hatalom kerül a kezébe, és hogy mit jelent ezzel szemben a kereszt királysága, Jézus Krisztusnak az alárendelődő természete, És a bőjt az számunkra is nagy lehetőség, ma is, 2023-ban is. Hogyha netán eltévesztettük volna azt a bizonyos ösvényt, akkor bőjtben van lehetőségünk újra megkeresni. Újra tervezhetjük, hogy merre akarunk menni. Hogy mi az a nyomvonal, ami mentén szeretnénk élni az életünket. A bőjt lényege tulajdonképpen nem más, mint az, hogy Isten bölcsességét keressük a sajátunk helyett. Az ő gondviselésére bízzuk magunkat, a saját eszünk helyett. Lemondhatunk dolgokról, de ez a lemondás ez sosem öncélú a bőjtben, hanem mindig azért tesszük, hogy kapjunk helyette valami mást, valami nagyobbat. Hogy Isten tudjon nekünk adni, és azt mi el tudjuk fogadni. És azt gondolom, hogy ebben a bőjtben talán jó cél lehet az, hogy lemondunk arról, hogy mi irányítsunk. Lemondunk arról, hogy a saját eszünkre támaszkodjunk. És helyette várjuk azt, hogy Isten mit mutat számunkra. Kedves testvéreim, ebben a bőjtben bízzuk rá magunkat Isten gondviselésére, és ehhez kérjük az ő segítségét és megerősítését. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te nem azt kérted, hogy Isten vegyen ki bennünket a világból, hanem hogy őrizzen meg a gonosztól. Kérünk, hogy segíts megtanulnunk úgy élni ebben a világban, hogy Isten országát építhessük, és úgy viselkedhessünk, ahogyan te tanítottad nekünk. Adj nekünk szívből jövő hálát, önzetlenséget és elégedettséget, amelyet mi is továbbadhatunk a minket körülvevőknek. Amen.